A gróf egy padon ült a vendéglő előtt, és a port nézte. Az arab nők paskolták a ruhát, a vaköreg artikulátlanul dúdolt fonás közben, a nagy majom ott gubbasztott a fáncsateve, kérődzve guggolt a cementlap mellett. Strúderül felkötötte az abrakos zsákot, azután egy-két vödör vizet zúzított a kerekekre. Ki tudja honnan, ezeket tegnap nem látták, 4-5 tevéslegény érkezett. Víztömlőt csatoltak fel, pufogott a léc egy-egy makacs állat bordáján, s a vendéglő sült húst tett le az asztalra, amelynél Krácsovil úr csomagolta a holmiát, szomorkodva, hogy itt sem dolgozhat a regényén. Uram, jelentkezett a grófnál a felfogadott új vezető, 1/2 óra múlva készen vagyunk. Nagyon jól van, lehet sürgönyözni, ide lesz oázisról. Bizonyára, uram, mert jelentős hely, de pontosan nem tudom, mert messze van ide. Mit? Hiszen ez az oázis ide lesz, ez, uram. Ide lesz közel Szudánhoz, a Szahara túlsó felén van. Ez Bimba oázis, a Gambiától északra. Már nem is érzett meglepetést. Vértelen, láz égette, fáradt agyában összedőlt a gondolkodás utolsó, laza gerenda váza is. Fájt, amit hallott. Fájt a koponyájában a dolgok átértelmezése, belenyilalt, hogy ismét visszaült, és elfedte a szemét. Hogy került ide? És hová vezeti az overálos a 100 gyanútlan embert? Lehet innen sürgönyözni? Kérdezte reket sípoló hangon. Nem, uram. De holnapra elérhetjük Validuát, ott van posta. Akkor azonnal menjünk. Még ilyen betegen, kimerülten, összetörve is tenni akart valamit a 100 emberért, akiket egy overálba bújtatott ördög vezet valahová a sivatagban, és nem tudja senki, hogy hová. Gyors iramba haladt a kis karaván. Dérdünk most megtudta végre, hogy az ostor nem csak a hegyével csiklant, hanem csapkodni is tud. Éjfélre elérték Viladuát, és a gróf egy 100 szavas sürgönyt adott fel a hadügyi államtitkár címére. Az emberekért, akik mennek most valamerre. Aztán leroskadt egy padra. A lány fájt benn a legjobban. A lány, aki ellopta az urungi föld petróleum leletének az írásait. Ezért jött vele. A táborban nem fogadta el a táskát, nem bízott benne. Azt hitte, hogy a gróf ajánlata kelepce. Biztosra ment. Amikor betegen mindenkitől elhagyatva feküdt, miután megcsókolta, akkor meglopta. Finom érintéssel suhant át az arcán, az áramlással úszó por. Mintha egy láthatatlan gonosz, de kimondhatatlanul kedves női kéz megcirógatná. El Goában már több hete ült Forster társaságában Harrington Lord. Az oázisban hatalmas a rabló csapat táborozott Biskra vezetésével. Minden benszülött ismerte a hatalmas, sötét bajszú, mandula szemű Biskrát, de senki sem merte bántani. A forró, büdös férektől hemzsegő kis pálmaligetben igen rosszul töltötte idejét a főszerkesztő és a lord. Különösen a teménytelen légy kínoszta őket. Voltak éppen mire várunk? Egy híradásra. Valakit előre küldtem urungi földre bizonyos iratokért. A szerkesztő természetesen mit sem tudott a petróleumharc kíméletlen részleteiről. Ő csak vetélkedés sejtett az ellenfelek között. Harrington Lord, aki mindenben az ellenfele volt Sir Jolannak, szerette a sajtot, a reklámot. Hiúságának hízelget, ha fotografálták és írtak róla, ezért egész sajtókülönítményt szervezett az útra. És ha a szükséges írásokat megkapja, akkor megveszem azt a zsaroló főnököt, benyújtom a valószínűsítő iratokat, és mielőtt Oliver Jolanda helyszínre ér, Én már hozzáfogtam a munkához. Gyönyörű híranyaga lesz, meglátja a bocsánat. Meglátta Biszkrát az ablaknál, kisietett. Nos?
Ször,
mondta a rabló tökéletes angolsággal, azt hiszem baj van, bármilyen lassan jönnek jalandgrófék, már át kellett volna haladni erre a csapatnak.
És az ön híres szokolofja?
Nem értem, azzal valami baj történhetett. Őszintén megmondom magának, nem úgy mentek a dolgok, ahogy számítottuk. Harrington idegesen törülgette verejtékes arcát. Most mi lesz?
Ször,
felelte Biszkra, holnap többet tudok. Néhány felderítőt küldtem eléjük. A lord egyedül maradt. Nehéz lélegzettel szívta be a súlyos, növényszagú levegőt. Szemben jeges fénnyel világította meg a hold a mozdulatlan szaharát. Uram, a petróleum forrás tervrajzát hoztam, szólalt meg valaki mellette. Egy nő volt.
Miféle rajzról beszél, és kicsoda ön?
Eva Milston vagyok,
a riporternő,
aki Adrien Grovescu ügyét írta meg legutóbb.
Igen,
gyorsan izgatottan folytatta. Szokolov fogoly. Oliver Jaland eltévedt a csapatával, Bimbo oázisban fekszik betegen. Én is csak most tudtam meg, hogy nem Ideleszben voltunk, azóta úton vagyok. Ez a táska szél Jalandé, az összes iratok benne vannak.
Mit kíván ezért?
Egy fillért se, bosszúból tettem, tessék. Átadta a táskát, Harrington izgatottan húzta ki az okmányokat, és remegő kézzel vette le a fedőlapot. Aztán felkiáltott. Ez állt az iratcsomó tetején. Egy sofőr ne nősüljön, írta G.B. Krecsovil. Mi ez? Meg tudja magyarázni, Miss Milston? A leány azonban igen furcsán viselkedett. Elkezdett kacagni. Kacagott és kacagott, de úgy, hogy le kellett ülnie. A pincér jött. Lord Harringtonnak postát hozott tegnap a repülőjárat, azzal az utasítással, hogy akkor adjuk át, ha egy hölgy látogatója érkezik. Az utasítást az oázis békebírója vette át, és most kiadta a küldeményt. Tessék! És átadta a lordnak az urungi petróleum lelet tereprajzát, a pontos térképpel és a valószínűsítő iratokkal. Csak egy rövid levélt volt mellékelve. Dear Lord Harrington, belátom, hogy önt elsőbbség illeti meg Afrikában. Egy hölgy ismerősünket megbíztam, hogy juttassa el önhöz az iratokat. De tévedésből egy szép irodalmi művet vitt magával. Nem szeretném, ha ezért károsodás érné az illetőt, ezért sietve küldöm az eredeti okiratokat. Tisztelője, Oliver Jalandgróf, Dehem örökös ura. Különös egy nő. Most meg sír. Gépiesen tiporták a forró sivatagi homokóceán borát. Az alkonyi ég sötétvörös vízfényei szállongó portölcsérek árnyaiba burkolták az elcsikázott menetoszlopot. Csak vonszolták magukat. Hová? Merre? Senki sem tudta közülük. Hughban, a pisztonos, betegen vergődött a szekéren. Jordan helyettesítette az overálos parancsára, és a katonák harmonika kísérettel meneteltek. Hughban nem trombitál többé, tüdővérzése volt, s amikor már ott menetelt a többi között vánszorogva, akkor sem fújhatta a kürtöt, csak Jordant irányította.
Aidát
vetette oda szomorúan, ha indulást vezényeltek. Két ismétlés. Az overálostól valamennyien féltek. Tuten elárulta nekik, hogy ez az ördög. Isabella őrvezető állandóan két puskát cipelt, mert gyuk a frosszvang teljesen letört. Öt teherhordó állatot veszítettek, és Durien gyönyörű ruhája rongyos, piszkos volt már. Félix, a szép hölgyfodrász, egy beteg koldusra hasonlított.
de azért csak mentek. Hová, meddig, minek, tudja az ördög, aki ott megy elől, sohasem fárad, sohasem beszél feleslegesen, és nem tehetnek ellene semmit, mert csak ő ismeri a sivatagot. Renoir hadnagy bágyottan ült a szekéren, beteg volt, illetve gyenge, nagyon gyenge. A marsal lerongyolódott, de különben frissen ült a nyeregbe. Az árnyékuk már észrevehetően rövidebb volt a déli órákban, ahogy az egyenlítő közelébe értek. Mindössze egy torz, nagy, fekete folt a lábuknál. Istenem, mi lesz? Nagy messzeségben egy sötét vonal húzódik az ég és a sivatag között. A dzsungel. Ott végződik a Szahara. A tábor szabályos, rendes, a Szahara befejezte a kiképzést. Katonák voltak. Fleur de Bac olajjal kente gyulladt szemét. Gyukov Rosszvánk összeszorított foggal mozdulatlanul fekszik. Az overálos intézkedik, hogy vigyék a szekérre, csavarják a pokrócokba, ha izzadni kezd, jobban lesz. Izabella őrvezető kétségbe esetten ütögeti a fia hideg kezét, aztán felugrik. Ördög! Kiáltja az overálosa. Hová viszi az embereket? Azonnal mondja meg! Jobb kezét a rohamkésen tartja. Az overálost körülfogják fenyegetően. Mit akar velünk? Kiabált Wolfgang. Meghalunk mind! Öklök emelkednek fenyegetően a levegőbe. Amíg én itt vagyok, mondja nyugodtan az overálos, addig nem pusztulhatnak el, mert van, aki vezesse a csapatot. Az öklök lehanyatlottak. Tudták jól, hogy az ördög kezében vannak, most már csak ő tudja, merre járnak. Viselkedjenek rendesen és fegyelmezetten, akkor nem lesz semmi baj. Ezt jegyezzék meg. Később, mintha más elhatározása jutott volna, Jordánhoz lépett. Fújjon sorakozót! Jóban bágyattan odaszólt. Ád úr! Felhangzott a sorakozó. Ez a ritmus is mennyire megváltozott. A frissen csengő piszton helyett egy bús tangó harmonika sírta az aidát. Miután felsorakoztak, az overálos eléjük lépett. Emberek, kezdte, játszunk nyílt kártyákkal. Az volt a szándékom, hogy továbbra is megtévesztelek benneteket, de nincs hozzá erőm. A cél ugyan felment minden tettem következménye alól, mégis nem tudom. A láthatatlan légió rongyos, elcsigázott legényei nyomasztó érzéssel álltak. Jön a valóság. És az szörnyű lesz. A sirokkó lomha portölcséreket hurcolt, és zizegve végig szórta a táboron. Én becsaptalak benneteket, kezdte az overálos. Nem ölhettek meg, mert csak én vezethetem ki a csapatot a Szaharából. Mégis nem bírom felmenteni magamat, ezért megmondom, olyan harcba viszlek benneteket, amiért nem jár semmi. Kicsoda maga? Lépett eléje Tután, igen elszántan. Dürien százados. Döbbenten álltak. Félix halott halvány lett. És, kérdezte Izabella, hová megyünk? Meghódítunk Franciaország számára egy fontos telepet. Harc lesz, amiért nem jár pénz, ami kötelesség. Elvihettelek volna odáig benneteket, hogy kénytelenek legyetek harcolni, de nem voltam rá képes. Aki nem akar verekedni, az biztonságos helyen bevárhatja a küzdelem végét. Szóval maga becsapott? Hebegte Fleur de Bac. Igen, ez történt. Kiszedtem előttetek a karókat, aztán hamis úton Afrika másik végébe vezettem a csapatot, hogy abban a hitben, mintha Urungi földön lennétek, elfoglaljátok Kinibalu földjét, ahol francia katona nem verekedhet. Gyenge voltam ehhez. Aki nem akar harcolni ingyen, kötelességből a hazáért, az kiállhat a sorból. Ha így van a dolog, hát kijelentem, hogy Vesszem meg, aki sajnál egy kis verekedést Franciaországért, mondta a sörhajó hadnagy. Én is ezt tartom, csatlakozott Wolfram, és senki sem állt ki a sorból. Követték az overálost. Mit is tehettek volna mást?